egy légzési nehezítettséget okozó tüdőbetegség. Hogyan alakult, hogy ezt a témát választottátok?
Hát próbálunk a lehető legszélesebb spektrumban a Semmelweis Egyetem szakmai hátterével témákat találni minden egyes műsorba, és tulajdonképpen nagyon régen volt már pulmonológia, tüdőgyógyászat a téma, talán emlékszel rá, hogy a klinikai igazgatóasszonnyal beszélgettünk néhány hónappal ezelőtt alvás problémákkal kapcsolatban, úgyhogy itt volt az ideje, hogy keressünk egy másik érdekes témát ebben a vagy ezen a területen.
Sok-sok tüdőbetegség létezik, és itt a mai beszélgetésünk apropóját az is adja, hogy egy új diétával javítható a COPD-vel élők életminőség, de arról, hogy mi a COPD, milyen tünetei vannak és hogyan alakul ki, dr. Varga János, a Semmelweis Egyetem pulmonológiai klinikájának tüdőgyógyász szakorvosát, egyetemi docenst kérdezzük, akit üdvözlök a vonal másik végén. Halló!
Szép jó napot kívánok, tiszteltel, köszöntöm a hallgatókat is.
Köszönjük, a rendelkezésre áll. Doktor úr, beszéljünk először a COPD-ről. Ez ugye úgy is nevezik, hogy légzési nehezítettséget okozó tüdőbetegség. Pontosan mi okozza a COPD-t, és aztán megyünk tovább, hogy mennyi embert érint, és meg arról is beszélünk, hogy ez a harmadik vezető haláluk Magyarországon.
A COPD-nek jellegzetes tünetei vannak. Ugye ez a úgynevezett krónikus hörkurút és ennek a réguti összehúzódással járó formája, tehát a köhögés, krónikus köhögés, köpetürítés, nehéz légzés, tehát légszond, és a terhelési toleranciának a beszűkülése.
Mennyi embert érint Magyarországon jelenleg a COPD?
Bizony egy nagyon komoly epidemiológiai háttere van ennek a betegségnek, ugye 5-600 000 embert érint Magyarországon, és bizony sajnos világszinten is óriási a betegszám.
Mi okozhatja?
Döntően Európában a dohányzás az, ami kiváltja a COPD-t. A COPD-s betegeknek a 90%-a az dohányos. Emellett a levegőszennyeződésnek a fokozódása, az ilyen kisebb részecskéknek a arányának a megnövekedése a levegőben sajnos kártékony hatású, lejuthat a kis légutakban, és kiválthatja a COPD-t. Ezen kívül vannak genetikai hátterű eredetet is meg lehet határozni. Ez lényegesen kisebb. Van egy úgynevezett enzim, amely a tüdő megemésztődését tulajdonképpen gátolja, ez az alfa-gyantritis enzim, és ennek a hiánya genetikailag is kódolva lehet.
Ez a rengeteg ember, aki ezzel a betegséggel küzd vagy terhelt, egyáltalán tisztában van vele, hogy neki ez a betegsége van, vagy csak érez egy folyamatos köhögési ingert, és azt gondolja, hogy természetes velejárója az életének, főleg, hogyha még dohányzik is.
Igen, nagyon fontos kérdés az, hogy valójában hogyan találjuk meg ezeket a betegeket. Ugye ezek a jellegzetes tünetek, amelyeket az előzőekben elmondtam, gyakorlatilag ehhez szükséges mindenképpen egy légzésfunkciós vizsgálat, az úgynevezett spirometriás vizsgálat, ahol meg lehet nézni azt, hogy például egy másodperc alatt forszírozva valaki mekkora levegő mennyiséget tud kifújni, és hát ez megmutatja számunkra azt, hogy valójában van-e a betegnek légúti szűkülete, és hogyha ez mondjuk egy olyan anamnézéssel jár együtt, hogy dohányos, akár passzív dohányos, vagy olyan milyen helyen dolgozik, ami fokozott levegőszennyeződéssel jár együtt, akkor bizony sajnos már meg is van a diagnózisunk.
Az előbb említettem ezt a nagyon brutális adatot, hogy minden harmadik halálok a COPD-nek köszönhető.
Még mondjuk 10 évvel ezelőtt a negyedik-ötödik halálok volt, és hát folyamatosan ugye kvázi előre tört, növekedtek a számok, és hát sajnos azt mondható el az Egészségügyi Világszervezet a WHO adatai alapján is, hogy a harmadik vezető halálokával.
Nagyon picit kizökkennék arról a trackről, amin elindulunk, vagy elindultunk, mert eszembe jut erről, nemrég olvastam egy cikket arról, hogy a jelenlegi autók részecske szűrése annyira finom, hogy erre már nincs felkészülve a mi szervezetünk, mert nekünk hozzászokott a Wartburghoz, meg a Trabanthoz a tüdőnk. Szóval, hogy ez összefügghet a levegő minőségének, ilyenfajta romlása, az összefügghet ezzel a számmal, ön szerint?
Hát sajnos igen, tehát alapvetően ugye a levegő összetétele, az ugye folyamatosan változik. Természetesen nem jó az sem, hogyha mondjuk egy ilyen fokozott széndioxid tartalmú levegőt, vagy más ugye kipufogó gázokat tartalmazó autók voltak régebben, mert azok is nagy mértékben ugye a szervezetet ugye szennyezték, illetve légúti irritációt okoztak. Ugyanakkor viszont sajnos, hogyha ezek a különböző akár szűrőeszközökkel csak a kis részecskék jutnak ki, és hát maga a technológiák azok úgy változnak az iparban is, hogy egyre nagyobb a kis részecskéri arány, ami a levegőbe kerül, és sajnos ugye bejutva a légutakba, lekerül a kis légutakba, és ott egy krónikus gyulladást alakíthat ki, és olyan destruktív jellegű változások alakulnak ki, hogy sajnos kialakulhat a COPD.
Közben az jutott eszembe, hogy azzal kapcsolatban, hogy a levegő, amit beszívunk, az vélelmezhetően tényleg egyre szennyezettebb, azért a dohányzásnak a nemzetközi trendjei azok egyértelműen lefelé mutatnak, terelődnek át az emberek, furcsa hangzik, amit mondok, hogy egészségesebb típusú cigarettákra, meg dohány.
Mi ez? Csökkentett
igen, káros igen, anyag. De összességében is jóval kevesebb cigaretta fogy a világban, meg kevesebb dohánytermék fogy. Tehát érdekes módon, hogy itt egyik oldalról próbálunk egészségesebben élni, és rettenetesen sok pénz megy el ilyenfajta kommunikációra. A másik oldalon meg mégiscsak szennyezzük a környezetünket annyira, meg az ipari vállalatok szennyezik annyira, hogy tulajdonképpen egyre több beteg van ezek szerint mégiscsak.
Hát sajnos egyet kell, hogy értsek ezzel. Tehát alapvetően ugye nyilván a 2012-es dohányzás ellenes törvény ugye egy jelentős előrelépés volt a közösségi dohányzás visszaszorítása tekintetében. Ugyanakkor viszont hát teljesen nem szűnt meg ugye a dohányzásnak a káros expozíciója, illetve hát ugye az újabb különböző dohánytermékek, a hevített dohánytermékek, vagy adott esetben a legújabb technológiai dohánytermékek tekintetében is, azért sajnos a gőzök gázok kialakítanak olyan jellegű ugye, irritációt, illetve destruktív jellegű folyamatokat is kialakíthatnak. Karcinogén hatás is azért teljes mértékben azért nem szűnt meg, és hát emellett ugye a technológia változásával ugye a levegőben lévő részecske arányok is változnak, és hát sajnos ez nagyon veszélyes, ez a kis részecskének a megjelenése és ezeknek a belélegzése, mert olyan jellegű változásokat okoz a tüdőben, ami tüdőtágulathoz vezet. Hát ugye a COPD-nek két nagy formája van, az egyik az úgynevezett tüdőtágulat, az emfizémás beteg, a másik pedig a krónikus hörkurutos, krónikus bronhitiszes beteg, akiknél pedig rendszeresen visszatérő légúti gyulladású.
Ennek a mai beszélgetésnek a COPD alapvetően a témája, és majd kanyarodjunk is ide-vissza, de az előző gondolataimról eszembe jutott, hogy egy következő műsorban érdekes lenne beszélni arról, hogy ezek a modern dohánytermékek, ezeknek a hatása az emberi szervezetre. Lehet, hogy egyik oldalon jobb, lehet, hogy a másik oldalon talán kevésbé. Na mindegy, majd valami szakemberrel ezt is átbeszéljük, de vissza a COPD-re. Hogyan kezeljük ezt a betegséget manapság, és milyen innováció van az egészségügyben, meg a gyógyításban ezzel a betegséggel kapcsolatban?
A COPD mindenképpen egy komplex kezelést igényel ahhoz, hogy megfelelő életminőséget tudjunk a betegek számára biztosítani, teljesítőképességüket tudjuk növelni, és hát tulajdonképpen a túlélési esélyüket is valamilyen szinten növeljük. Ugye vannak a különböző hörgőtágító gyógyszerek, amelyek a mellkasnak a felfújtságát tudják csökkenteni, illetve egy másik fajta csoport, az úgynevezett légúti kortikoszteroidok, ez az ICS, inhalatív kortikoszteroidok, amelyek a légútban lévő gyulladást valamilyen szinten le tudják nyomni. Emellett ugye fontos az, hogy a betegek ne exacerbálódjanak, tehát ne romoljon az állapotuk, ami tulajdonképpen fokozott nehéz légzéssel, köpetürítéssel, köpet mennyiségének és minőségének a változásával, tehát elszíneződéssel, illetve hőemelkedéssel járhat ez az állapot. Itt ugye nagyon fontos az, hogy megfelelő antibiotikumot is adjunk a betegnek, illetve hát időnként ugye szteroidhoz kell, hogy nyúljunk. Emellett egy nagyon fontos tényező lehet, amire talán eddig nem került akkora fókusz, a betegeknek az étkezése, a diéta. Ugye Magyarországon jelenleg ugye elsősorban ugye a western típusú, nyugati típusú étrend az, ami dominál, ugyanakkor érdemes lenne áttérnünk a mediterrán-szerű diétára. Itt elsősorban ugye a zöldségeknek, gyümölcsöknek a nagyobb térhódítására az étrendben, ugye egy okostányér tekintetében is egy olyan fajta lehetőséget, eltolódást kellene véghez vinni, ami elsősorban ezeknek az összetevőknek a nagyobb arányát jelenti. És emellett ugye nagyon fontos az, hogy például milyen húsokat fogyasztunk. Ugye a vörös hús, illetve a különböző feldolgozott húskészítmények, azok nem ajánlottak. Elsősorban a telített zsírsavaknak az aránya az magasabb, és hát ezt kellene eltolnunk a telítetlen zsírsavak irányában. Itt ugye a nem csak állati, hanem növényi eredetű fehérjéket is fel lehet használni ennek kapcsán. Ugye a különböző hüvelyesek, borsó például ebben segítséget jelenthet, és emellett ugye az antioxidánsoknak a szerepe nagyon jelentős. Például van egy a szőlőben egyfajta molekula, a resveretrol, amely ilyen jellegű hatással bír. Emellett ugye Q10 vitamin és különböző más vitamin készítmények is, például a C-vitaminnak is jelentős antioxidáns hatása van, vagy az E-vitamin, de ugyanakkor, hogyha már a vitaminoknál tartunk, akkor a D-vitamint is érdemes beépíteni a táplálkozásba, azért, hogy megelőzzük az oszteoporózist, a csontritkulást ebben a betegségben. Mert sajnos
ezzel is összefügg, bocsánat, hogy szavába vágok, a COPD valamilyen szinten összefügg a csontritkulással? Tehát egy tüdőbetegségnek lehet köze a csontritkuláshoz?
Sajnos igen. Wow. A COPD-ben önmagában, tehát egy alacsony intenzitás, ugyanakkor az egész szervezetre kiterjedő gyulladás, vagy egy szisztémás gyulladás játszódik le, és egy hasonló jellegű folyamat az oxidatív stressz, és hát tulajdonképpen ugye itt a szisztémás gyulladással nem csak a tüdőt érinti a betegség, hanem érintheti ugye a csontrendszert, ugye oszteoporózis, csontritkulás formájában ugye megjelenik, diabéteszre való hajlam ugye jelentősen megnövekedhet, és hát áttételesen ugye a vázizom rendszernek a átalakulása, az elgyengülése is ebben a betegségben ugye szerepet játszhat, és akkor itt átcsatolnék a tekintetben, hogy nem csak a gyógyszeres kezeléssel, illetve a diétával tudunk segíteni ezeknek a betegeknek, hanem érdemes egy komplex programot ajánlani nekik, amelyet tulajdonképpen az életminőségük óriásút tud javulni, és hát tulajdonképpen a túlélési esélyük is javulhat. Ennek a része itt ugye a különböző tüdőgyógyászati vagy légzésrehabilitációs kezelések, kontraátrégzési technikák megtanulása, mellkasmobilizáció, különböző légzőizom tréning és alsóvégtagi tréning mellett. Ugye egy komplex programot tudunk ezeknek a betegeknek ajánlani, amelyben ugyanúgy benne van a dietetikai és a pszichoszociális támogatás is. Ugye a pszichológus is el tud velük beszélgetni, egy ilyen krónikus betegség esetében, ugye sajnos a depressziós hajlam is jelentős mértékben ugye megnőhet, és hát ezt is vissza lehet fordítani abban az esetben, ha a beteg megérzi azt, hogy jelentősen jobb klinikai állapotban terhetőséget tud produkálni, ezáltal ez is visszaszorul.
Milyen érdekes, nagyon komplex, amit most elmondott, és eszembe jutott a holisztikus orvoslás, hogy vajon a lelki eredetét kutatják-e akár a COPD-nek, vagy bármelyik tüdőbetegségnek?
Igen, tehát ugye nagyon lényeges az, hogy ezeknek a betegeknek tényleg az életminőségét ugye több ponton is tudjuk javítani. Egyrészt ugye mindenképpen oda kell figyelnünk ugye a légzésfunkciós értékekre, és hát a kifújt levegő mellett arra is oda kell figyelnünk, hogy a mellkas az mennyire van felfújódva, hiperinflálódva. Ennek a csökkentése is nagy mértékben segítséget ad. Ez nem csak a légzésre, hanem a keringésre is kihatással van. Itt például a kisvérkör és a nagyvérkör tekintetében is kedvezőtlen hatású. és vannak olyan kontrollált légzési technikák, amelyekkel tulajdonképpen ezt jelentősen tudjuk csökkenteni. Úgyhogy végül is egy tényleg egy komplex programot lehet ajánlani a betegeknek, hogy jelentősen javuljon az életminőség.
Ha valaki leteszi a cigarettát, vagy abba hagyja a dohányzást, áttér erre a diétára, megfogadja mindazokat az életvezetési tanácsokat, amiket most ön itt az előbb felsorolt.
Akkor komplexen.
Komplexen, igen, és mindegyikre egyformán figyel, akkor tulajdonképpen ezt a betegséget elfelejtheti, vagy csak javul az állapota, és kevésbé hoz magával későbbiekben újabb egészségügyi problémákat, de tulajdonképpen nem áll helyre egy tökéletes állapot, bár persze kérdés, hogy lehet-e egy tökéletes állapotot egyáltalán helyreállítani, hiszen mégis csak az utcán sétálunk, és belélegezzük, amit belélegzünk.
Igen, köszönöm szépen a kérdést. Alapvetően ugye ez a betegség, ez nem visszafordítható betegség, ugyanakkor viszont mindezen technikákkal és mindezen eljárásokkal el tudjuk érni azt, hogy a betegek életminősége az jó legyen, tehát jelentősen csökken a nehéz légzésük, csökken az, hogy állapotrosszabbodásuk legyen, tehát ez az úgynevezett exacerbációs ráta az jelentős mértékben lecsökken, növekszik a betegeknek a teljesítőképessége, és legújabb adatok alapján ez az egész komplex kezelés, tehát nem csak a gyógyszeres kezelés, meg a diét, hanem hogyha az egészet egyben nézzük, akkor a túlélést is tudja javítani.
Hát nagyon köszönjük, ez egy elég komplex infócsomag volt, amit a COPD-ről most megkaptunk öntől, kicsit több is, mint amire számítottunk. Szóval itt összefügg minden, az étrend, az életminőség komolyan vétele, és egyébként egy dolgot nem kérdeztem még meg, az alvással mi a helyzet, mert hogy az nyilván az alvás az a stresszre, az életvezetésünkre épp úgy hatással van. Van-e kapcsolat a COPD és az alvás minősége között?
Igen, nagyon fontos az alvás, és gyakorlatilag ugye manapság azt mondják már, hogy a túlélési esélyt is döntően befolyásolja az, hogy valaki milyen minőségben tud aludni. Hát a COPD-nek ugye nagyon szertágazó ugye hatásai vannak, itt a gyulladásos folyamatok kapcsán ugye akár hatással lehet ugye a légzőizmokra, ami direktben ugye nem a idegi szabályozást jelenti, ugyanakkor viszont egy jelentős része a COPD-s betegeknek alvászavar van, alvási apnoéban is szenved, elsősorban azoknál a betegeknél, akik jelentősen el vannak hízva. Ez az úgynevezett B-típusú COPD-s betegek, ezek a dominálóan krónikus hörkuruttal rendelkező betegeknek nagyon jelentős részében ugye elhízás van, és hát ennek kapcsán ugye jelentős mértékű oxigénszint csökkenés alakulhat ki az éjszaka folyamán, aminek nagyon sok mellékhatása jelentkezhet, akár szívritmuszavart is okozhat, és hát
és ennek a megfelelő zavarokat.
Kezelése, mentális zavarok is ugyanúgy beletartoznak.